akkor az igét, ahol abba hagytuk, és az Efézusi levél 4. fejezetéből az első 6 verset szeretném elolvasni. Tehát Pál levele az Efézus beliekhez, és az első 6 verset. A 220. oldalon van, és Pál Efézus beliekhez írt levelének, 4. fejezetének az első 6 verse. Így hangzik az ige. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymás szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség. Egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. Az előző részben igaz, arról beszéltünk, arról volt szó a múlt alkalommal, hogy mi az Úr Jézus Krisztusnak a célja, Istennek a célja az emberi életben, és beszéltünk arról, hogy ez nem más, mint a megbékélés. Tehát az Úr Jézus Krisztussal való megbékélés sért jött el Isten gyermeke, Isten fia ebbe a világba, és azért, hogy építse a Krisztusnak a testét, ami az eklézia, a kihívottaknak a gyülekezete, és ezt úgy tudjuk egyénileg is megvalósítani, hogyha meggyökeredzünk, igaz, ahogyan itt olvastuk ez előző részben, hogy Krisztus lakjék a szívünkbe hitáltal, és szeretetben gyökerezzünk meg és alapozódjunk meg, hogy megismerjük Krisztusnak a mindent meghaladó, minden ismeretet meghaladó szeretetét, és így jussunk el az ő a beteljesülésig, az ő teljességéig. És ez az igerész tulajdonképpen részben folytatja az előző gondolatmenetet, részben pedig az előző gondolat résznek inkább a gyakorlati oldalát mutatja meg, az emberi oldalát. Tudnélik az, hogy Isten mindent megtett értünk az Úr Jézus Krisztusban, tehát ő mindent elvégezett ahhoz, hogy az embernek üdvössége legyen, hogy az ember beteljesedjék azzal a szeretettel, azzal a kegyelemmel. Tegyél oda valamit. Ami a mai ember számára is nyilvánvalóan ugyanúgy szükséges, mint ahogy abban az időszakban, amikor Pál megírja ezt a levelet. És ennek az emberi része az, ami itt az igénynek, az felolvasott igénynek az első részében inkább megszólalt, vagy ami nekem szólt, hogy Pál apostol arról beszél, hogy mi a mi felelősségünk ezzel kapcsolatban. Isten mindent megtett értünk. Az Úr Jézus Krisztusban mindent elvégzett azért, hogy az embernek üdvössége lehessen, és ebben nekünk embereknek is felelősségünk van. Azzal kezdődik az igénk, arra hivatkozik itt Pál, hogy ő arra kér bennünket, és hát nyilván az Efézus belieket is, aki fogoly vagyok az Úrért. Ennek két jelentése van. Igaz, az egyik az, hogy az Úr Jézus Krisztusnak ő a rabszolgája, szolgája. Tehát ő valóságos szolgának tekintette magát, ami a mai világra is vonatkozik, vagy ránk is vonatkozhat, hogy mennyire vagyunk mi Jézusnak a rabszolgái. Tehát mennyire él ott a mindennapjainkban, vagy a gyakorlatunkban, hogy Istennel úgy járjunk együtt, és úgy éljük meg a mindennapokban az ővele való kapcsolatot, hogy valóban a rabszolgái vagyunk. Avagy úgy, amit hallottunk ma több embertől is, hogy hát különböző megbetegedésekről volt szó, és hát valaki rákból kigyógyult, és hálát adott Istennek, templomba járó ember volt, és akkor utána, miután visszaesett, utána pedig azt mondja, hogy hát milyen Isten, most így mondom idézőjelben, az ilyen, hogy megint engedte őt megbetegedni. A mai világban a mai embernek nagyon gyakran ilyen Isten képe van, én azt gondolom, hogy arra jó, vagy arra kell, amikor nekem segít, és akkor az a segítség, ha megvan, akkor rendben van minden. Hogyha nem úgy mennek a dolgok, ahogyan én szeretném, vagy én akarom, akkor pedig az embereknek nagyon nagy része, vagy a vallásos világ elutasítja Isten, holott Isten mindig az életnek az ura, és ő nem akarja, hogy egyetlen egy ember eltévejedjen, vagy a kárhozatra jusson, hanem hogy mindenki megtérhessen. És ez az első jelentése ennek a kifejezésnek, hogy ő rabszolgának tekinti magát. Tehát a szónak abban a valóságos értelmében, ahogyan olvassuk Pál leveleiből másutt is, hogy ő teljes életében igyekezett Krisztusnak mindenben és mindenkor engedelmeskedni. Tehát a rabszolga az a mindenkor és a mindenben való engedelmességet jelenti, és hát én azt gondolom, hogy sokszor a mi életünkben pedig olyan fajta engedelmesség van, hogy sokszor akkor engedelmeskedünk, amikor akarunk. De nem úgy, hogy az belülről jöjjön az embernek a szívéből, hogy az fakadjon mindenféle szándékból, a szívemnek a szándékából, hogy amit Isten mond, azt én feltétel nélkül megteszem, mert ő nem akar velem rosszat. És Pál apostol a szónak a valóságos értelmében rabszolga volt. És egy másik jelentése is van ennek a szónak, tudjuk, hogy ő fogságban volt, és fogoly vagyok az Úrért, azt is jelenti, hogy a fog, tehát ezt az állapotot, ezt a helyzetet is az Úr Jézus Krisztusért ugyanúgy el tudja viselni, mint sok olyan ember, akik Jézust ilyen módon is követik. Ez is szólhat a mai világunkba, igaz, vagy a mai világunknak. Én úgy látom, hogy a mai világban egy ilyen kulcsszó lett a szabadság, és nagyon sok ember úgy van vele, hogy a szabadságot megvalósítani, meg élni minden áron. Múltkor hallottam egy ilyen rádió műsort, és úgy fel is háborodtam magamba, egy nő beszélt arról, hogy hát nagyon sok nő most már úgy akarja megélni teljesen az életét, hogy nem is akar egyáltalán gyereket szülni. Hát minek? Úgy akar kiteljesedni, teljessé lenni az életben, mintha az lenne az életnek a természetes dolga, hogy ő nem vállal. Azt hagyján, hogy házasság nem, de gyereket se semmit. Tehát majd kiteljesíti az életét, és ezért ez nem Istennek a célja. Tehát ez nem arról beszél, amiről nekünk az ige nap mint nap szól, hogy engedelmesség és a család, a gyermekek, az áldás. A mai világ inkább egy ilyen önkiteljesedés, önmegvalósítás, meggazdagodás irányába megy el, és ez abszolút nem egy evangéliumi szellemiséget vagy gondolkodásmódot sugal. Pál apostol hűséges volt az evangéliumhoz, ezért is fogoly, hogy az evangéliumba való, vagy az evangéliumhoz való hűséget élte meg a mindennapokba, és mint tekintélyes apostol ő megtehetné, hogy parancsol, mégse ezt mondja, hanem kér. Azt mondja itt, hogy arra kérlek tehát benneteket. És ez úgy elgondolkodtató, mert az én természetemből sokszor inkább az következik, hogy az ember mond valamit, és elvárja, hogy na, akkor a másik megtegye. De bizony azért jó dolog az, hogy az ember tud kérni, és szeretettel tud kérni. Igaz, nem véletlenül mondja az ige, hogy a szelíd beszéd az megtöri a csontokat. Tehát, és sokkal fontosabb az, hogy olyan legyen a mi életünk, ahogyan itt énekeltük is, hogy a szelídség és az alázat, ahogyan majd itt beszél erről az ige, az legyen, ami uralja a mindennapjainkat. És arra kér bennünket, igaz ez az első kérés, hogy éljünk méltóan az elhivatásunkhoz, amellyel elhivatott bennünket, vagy kihívott bennünket az Úr. Igaz, ez a megragadott ez a kifejezés, hogy mit jelent az, hogy méltón élni. Semmiképpen nem azt a fajta méltóságot, amelyben büszkeség vagy kivagyiság uralkodik, hanem inkább az alázatnak, a szolgálatnak a méltóságát. Igaz, a mai világban az a szó, hogy miniszter, az inkább urat jelent. Amikor azt halljuk, hogy egy miniszter ezt és ezt tette, az azt jelenti, hogy valami olyat csinált, ami nyilvánvalóan az ő hatalmából fakad, pedig mondjuk a miniszter szónak is az első jelentése az, hogy szolga. De hát a bársony szék az nem hiszem, hogy szolgálatot jelentene nagyon sokszor az emberek életében. És Pál apostol itt azt mondja, hogy Istennek a gyermeke vagyunk, egy király gyermekei, királyi gyermekek, és ebből fakad a méltósága a hívő embernek. Nem abból, hogy mi feljebb jutottunk, hanem hogy ő adományozott nekünk egy olyan belső lelkületet, egy új életet, egy új szívet, hogy ebben nem önérzettel, hanem azzal a fajta szeretettel és alázattal tudhatjuk ezt, hogy egy királynak vagyunk a gyermekei. Nem kell ilyen értelemben, hogy a hívő ember állandóan azzal úgy élje az életét, hogy mindig hátrább helyezi magát mindennek és mindenkinek. Nyilván ez abból a szempontból nem rossz, hogyha az emberben ott van az alázat. De ne legyen bennünk az, igaz, hogy a hívő ember ilyen értelemben lehet mindenkinek a szolgája, mert beszél erről az ige, de ez mindenképpen valamilyen tisztességet, valami fajta tiszteletet jelent. Tiszteletet Isten iránt, és tiszteletet az emberek iránt. Tehát a méltóságban benne van az a fajta szépség, vagy az a fajta hűség és erkölcsi tartás, ami a hívő világot, vagy a hívő embert kell, hogy jellemezze. Nekem ez a három szó volt, ami itt elsődlegesen jelentett valóságot, hogy a hívő ember az hűséges legyen, legyen egy erkölcsi tartása, egy tisztasága. A tisztaságából fakad az igéhez, az élet szentségéhez való tisztaságból fakad az a fajta álhatatosság, ami a méltóságot adja, és nem mi méltatjuk magunkat, igaz, nem mi dicsérjük magunkat, hanem Isten kell, vagy más kell, hogy megdicsérje a mi életünket, az mindig jobb, és mindig erőteljesebb. Tehát nyilván ez az álhatatos hűség, ami Isten gyermekeit kell, hogy jellemezze, ez a kihívottak gyülekezetében is meg kell, hogy jelenjen. Tehát meg kell, hogy jelenjék a mindennapjainkban az, hogy álhatatosan ragaszkodunk az igéhez, hűségesek vagyunk az Úr Jézushoz, és azt a fajta erkölcsiséget, szentséget képviseljük, amit Istennek a fia, az Úr Jézus is képviselt ebben a világban. Az nem jelenti azt, hogy ő feljebb valónak gondolta volna magát, hanem tudott minden egyes emberrel, a legmagasabb szintűvel és a legalacsonyabbal is azzal a fajta erővel beszélni, ami az királyi voltából, Isten fiúságából adódott, és ez fontos, hogy ott legyen az életünkben, az életvitelünkben. Aztán a következőkben arról beszél az apostol, öt dolgot sorol itt fel, amire hivatkozik, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban megélni vagy megvalósítani. Azt mondja, hogy teljes alázatossággal, szelídséggel, türelemmel viseljük egymást el szeretettel, és megtartani a léleknek az egységét. Mit jelentenek ezek a valóságok, vagy ezek a kifejezések? Amikor azt mondja, hogy teljes alázatossággal, ez azért is fontos nekünk, vagy azért is fontos volt akkor, hogy a görögök általában megvetették ezt a szót, hogy alázat. Azért, mert az alázat alatt egyfajta szolgai magatartásmódot értettek. És a szolga, a rabszolga az egy megvetett ember volt. És ebben is teljesen újat hozott az evangélium, hogy Jézus szolgának mondja magát. És szolgának mond bennünket is ilyen értelemben, Isten szolgáinak. És itt, amikor arról beszél, hogy alázat, akkor nem véletlenül mondja az Úr Jézus, amikor a tanítványok vitatkoznak egymással, hogy ki a nagyobb, és odaállít eléjük egy kisgyereket, hogy olyan legyen a lelkületünk, gondolkodásmódunk, mint ilyen értelemben egy gyereké. Nem a gondolkodásunk legyen gyereked, hanem a bűnökben legyünk gyerekek. Abban, hogy tudjunk úgy viselkedni, mint egy gyerek, hogy a gyerek úgy fogad mindent a világban, ahogyan van, és igyekszik fejlődni, igyekszik tanulni, vagy legalábbis akiben benne van ez a fajta szándék. És még egy dolog volt itt előttem, hogy az alázat az elsődlegesen itt szellemi alázatot jelent. Nem megalázkodást, és nem egy hamis alázatoskodást, hanem egy olyan fajta szellemi megalázkodás, vagy egy olyan fajta alázatot, amiről az Úr Jézus beszél, hogy ő alázatos volt, mint halálig, mind végig, egészen a keresztfának a haláláig. Igaz, az alázat az nem azt jelenti, hogy valaki gyenge. Tehát ez nem a gyengeséget jelenti, hanem éppen az, hogy egy nagyon erős ember is tud nagyon alázatos lenni. Mert az Úr Jézus bármit megtehetett volna. És hogyha nekünk hatalmunkban áll, ha olyan helyzetbe kerülünk, megtenni valamit, és nem tesszük meg, azért, mert a másiknak az válik az előnyére, abban az alázat jelenik meg. És még valami volt itt előttem ezzel a szóval kapcsolatban, ami hát nálam probléma szokott lenni, vagy én sokszor úgy látom a Magyarországon, vagy nálunk a tanításban is, hogy mindig azt vegyük észre, hogy mi a jó a másikban. Tehát ez nem egy pozitív gondolkodást jelent, hanem az, hogy megerősíteni a másikba azt, ami jó. És nem mindig észrevenni, mert hát milyenek vagyunk mi tanárok, hogy azt látjuk, ha valaki felel, hogy mi az, amit hibázott. És ennek alapján értékeli az ember a másikat. És ez az embernek viszont benne van a hétköznapi gondolkodásában is, amikor beszélgetünk, vagy egy témát kifejtünk, hogy azt veszük észre rögtön, hogy a másik hol hibázott, vagy mi benne a hibás abban a gondolatmenetben. Az alázatban az is benne van, én azt gondolom, hogy azt veszük észre, hogy mi a jó benned, mi a jó abban, amit mondtál, és megerősíteni a másikat. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ha valami tévedés van, akkor azt a szőnyeg alá kell söpörni, hanem sokszor az egyetértésnek éppen ez a titka, hogy elismerjük a másiknak az értékeit. Elfogadjuk, hogy ő is értékes Istennek a szemében, és ebben megerősítjük az ő életét, a magatartását, hogyha az jó irányba megy. A másik, amit itt mond az ige, fontos itt ennél az alázatnál, hogy teljes alázatossággal. Igaz? Tehát ez a teljes szó, ez a jelző arra utal, hogy annál is alázatosabbnak kell lennünk, most így mondom, mint amennyire alázatosnak gondoljuk magunkat, hogy kellene lennünk. Mert sokszor az ember önmagát ilyen értelemben nem ismeri eléggé, és esetleg ott van az ember szívébe az a gőg, hogy na hát én mindent megtettem, és nem véletlenül mondja az ige, hogy ha mindent megcselekedtetek, ami őszintén helyes, akkor se magasztalja fel magát az ember, hanem éppen azt mondja, hogy éppen azt vallja, hogy semmit nem tett, hogy legyen benne az, hogy Istentől kapja az ember a dicséretet vagy a megerősítést. A másik a szelídség, amit használatos, és hát nem véletlen, hogy az Úr Jézusról pontosan ezt tudjuk, hogy alázatos és szelíd volt. Tehát mind a kettő jellemző, nem véletlenül kerül ez előtérbe itt az igébe, hogy szelíd és alázatos volt, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Nem véletlenül. A szelídség egyébként azt jelenti a szó szerinti jelentése, hogy használható. Használható arra a helyre, abban a helyzetben, úgy, ahogyan azt Isten akarja. Ehhez kell az alázat, hogy az embernek a szívébe ott legyen ez a fajta elfogadás, a másiknak az elfogadása. És mondják, hogy a szelídséggel kapcsolatban azt is szokták hangsúlyozni, igaz, van olyan, hogy vadállat és szelíd állat, a megszelídített állat, itt állítólag az a kifejezés szerepel a görögbe, ami a szelíd állatokra vonatkozik, amit az emberek, igaz, a háznál tartottak. Tudjuk, milyen a vad gyerek, a vadóz gyerek, igaz, akinek semmi nem szent, akit nem lehet megállítani, nem lehet parancsolni neki. Na most itt pont az ellenkezőjéről van szó. A szelídség az az engedelmességbe való hűséget jelenti. Hogy én hűségesen, engedelmes és alázatos tudok lenni. Hogy ott van a szívemben annak a vágya, annak a törekvése, hogy álhatatosan engedelmes legyek a Krisztus igéjéhez, a Krisztus igéjében. Egy igét szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni a 2 Timóteusból, a 2 Timóteus 2.24-25-öt, ami ide kapcsolódik. 2 Timóteus 2.24-25, így szól ez az ige. de az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes. Aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot. Tehát itt igaz ugyanezt hangsúlyozza Pál apostol, hogy Istennek a szolgája, a rabszolgája barátságos legyen mindenkihez. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkivel mindenben mindig egyet kell értenünk. Tehát az, hogy barátságos, azt a fajta nyitottságot jelenti, hogy tudjunk úgy kommunikálni az emberekkel, hogy kapcsolatokat tudjunk teremteni, és kapcsolatban legyünk velük. Nem lehet bezárkózni a hívő embernek. Különbözőek a természeteink, vagy különböző a természetünk, igaz, az egyik ember inkább befelé fordul, a másik inkább állandóan kapcsolatokat kezdeményez, de az, hogy az emberekkel szemben legyen bennünk az a szándék, hogy legyünk tanításra alkalmasak és türelmesek, az azért fontos, mert aki ellenszegül, az hátha egyszer Krisztushoz fog térni ezáltal. És sokszor ez nagyon nehéz a nevelésben megvalósítani, hogy az ember következetes legyen. Tehát, hogy következetes legyen azokban az elvekben, amelyek határozott erkölcsi tartást adnak az embernek. Nem véletlenül mondják azt, hogy a szelídség és az alázat az különösen fontos például a lelki vezetőknél, hogy egy vezető alázatos legyen és szelíd legyen. Igaz, ismerik a testvérek azt az esetet, amit már többször mondtunk, hogy prédikátor mondta magáról, hogy ő mennyire szelíd, és egyszer kipróbálták és ráborítottak egy bödörvizet. És hát kiderült rögtön, hogy a szelídség az csak addig tartott, még ő ezt mondta. Tehát nyilván a szelídség az akkor mutatkozik meg, amikor ezt azért valószínűleg nem próbálják ki velünk, bárki tudja, de akkor mutatkozik meg, amikor az ember éles helyzetbe kerül, vagy nehéz helyzetbe kerül, vagy nagyon fáradt. Igaz, amikor türelmét, az embernek a türelmét nagyon próbára teszik, akkor mutatkozik meg igazából, hogy mi lakozik a szívünkbe, és nyilván az Úr az, aki ilyenkor tud nekünk erőt adni, nem pedig a magunk emberi természete, mert az nem segít. És hát a harmadik dolog, amit itt említ az ige, hogy legyünk türelemmel. A türelem, igaz, itt van ennek egy másik jelentése, az azt jelenti, hogy hosszú tűrés. Ahogyan olvassuk az igében, hogy Isten fia, az Úr Jézus hosszan tűrt érettünk, hosszú tűrő volt. És a türelem az abszolút nem egy emberi tulajdonság. Tehát nem a mi ember, legalábbis az enyém biztos, hogy nem. Én nem vagyok türelmes, sajnos nagyon sokszor a munkában sem, hanem szeretném, ha gyorsan menne, és gyorsan meg lenne csinálva a feladat, hogy gyorsan elvégeznénk, és a türelem pedig az nagyon fontos. Mert igazából nyilvánvalóan jól megcsinálni akár egy feladatot, de nem csak egy feladatot, hanem a másik embert meghallgatni, ahhoz is türelem kell, hogy legyen időm arra, hogy a másikat végighallgatom. Most voltunk ezen a Sátoralja újhelyi versenyen, ezen az édes anyanyelvünk versenyen, és ott volt egy olyan feladat, hogy Jutka mesélte, volt egy olyan feladat, hogy ilyen szociális munkával kapcsolatban kellett írni a gyerekeknek egy ilyen szónoklatot. Na, nem is ez a lényeg, hanem ott az egyik bíráló kiemelte, hogy az egyik gyerek azt írta, hogy az a legnagyobb dolog, amikor én az időmet odaszánom a másiknak. És az idő odaszánása az viszont nem megy másképpen, mert sokszor úgy van vele az ember, hogy hát de nekem is annyi dolgom van. A feladataimat nekem is el kell végezni. És az a legnagyobb dolog, hogyha az időnket adjuk a másiknak, és abban nyilván benne van az, hogy türelmesek legyünk a másik nehézségeinek, problémáinak a meghallgatásában, vagy akár a segítségben ebben, ennek a megoldásában. És a következő, amit itt mond, azon úgy elgondolkodtam, hogy viseljétek el egymást szeretettel. Hát ezt hívő embereknek mondja Pál apostol. Igaz? Tehát úgy az ember úgy azért csodálkozik rajta, hogy hát miért el kell egymást viselni? Hát el. Bizony. Tehát viseljük el egymást azzal a fajta szeretettel, ami benne van az Úr Jézusban, ahogyan ő elviselt, elhordozott bennünket. Hogy bizony olyan a mi természetünk, hogy arra van szükségünk, hogy a másik elhordozzon bennünket, elviseljen bennünket. És akkor érti meg ezt az ember, amikor saját maga is olyan helyzetbe kerül, hogy úgy érzi, hogy most már nem tud esetleg tovább egy-egy helyzetben megmaradni, vagy megoldást találni, és akkor az Úrtól kér az ember segítséget, Istentől kér segítséget, és rádöbbenünk egy-egy ilyen élethelyzetbe, hogy bizony a mi türelmünk, a mi szeretetünk az nagyon hamar véget ér. És ez a viseljétek el egymást, ez tűrjétek el egymást. Tudjatok a másikkal olyan helyzetekben is szeretettel cselekedni, mondja az ember ezt magának, amikor a magunkból fakadó cselekedetünk nem ez lenne. Nem ez lenne a természetes, hanem a visszavágás, visszaszólás, vagy másfajta cselekvés. Akkor is arról beszél az Úr, hogy tudjuk egymást elhordozni, egymásnak a nehézségeit, terheit, mert ő sokkal többet elhordozott, hiszen az életét adta értünk. Ehhez is szeretnék egy igét olvasni, a Kolossé 3.12-14-et, ami ide kapcsolódik. Kolossé beliekhez írt levél 3. fejezetének a 12-től 14. versig, még a 14-et is, tehát Kolossé 3.12-től. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogy az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Ez tulajdonképpen egy picit párhuzamos igehely ezzel kapcsolatban, és nem véletlen, hogy itt a szeretettel kapcsolatban a megbocsátás jelenti. Nekem eszembe jutott az, amit ismerünk egyik példázatát az Úr Jézusnak. Igaz, hogyha nekünk 10 000 talentumot engedtek el, akkor mi ne hajtsuk be a másikon a 100 dénárt. Mert nekünk is sokat engedett el az Úr Jézus, és ezért legyen bennünk a megbocsátásnak a készsége a másik emberrel kapcsolatban, hogy ne követeljük azt, amit úgy érezzük, hogy a miénk. Az Úr mindig többet ad nekünk annál, vagy ezt tapasztalja az ember legalábbis a mindennapokban, mint amire igazából szükségünk van, nem is beszélve arról, mint amit megérdemelnénk. És ezért ne legyen bennünk ez a fajta követelőző magatartás, hanem sokkal inkább a megbocsátásnak, meg a szívből fakadó szeretetnek a készsége, a szellemisége. És a 3. vers nem véletlenül került a végére, igaz, mert egyben összefoglalása is ennek a szakasznak, mert azt mondja itt, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békességnek a kötelékével, a szellemi egységet. Ez abból a szempontból is nagyon fontos, hogy tulajdonképpen Istennek a szelleme egy és sérthetetlen, oszthatatlan. Ő meg akarja tartani az egységet. Ennek ellenére látjuk, hogy a különböző gyülekezetekben állandóan van egyfajta bomlás, erről már többször beszéltünk, hogy különböző gyülekezetekre szakadás, de mégis fontos ez a szellemi egység. Valahogy úgy fogalmazódott meg ez bennem, hogy itt a szellemi egység az azt jelenti, hogy ragaszkodjunk mindenki, nem csak az ige hirdető, hanem az igét végig gondoló, megélő ember is, ahhoz, hogy hűségesek legyünk ahhoz, amit a Biblia mond. Akkor tudjuk megőrizni a szellemi egységet, hogyha ragaszkodunk ahhoz az alaptanításhoz, ami a Bibliának az igazi tanítása. És ezt kell keresnünk. És mindegyikünknek, akár ha négyünket veszük, mindegyikünknek megvan a maga önálló elképzelése, gondolata, hozzáállása, de tudjunk egymáshoz úgy ilyen értelemben alkalmazkodni, hogy aki az igéhez közelebb álló gondolatot képvisel, ahhoz, azzal tudjak egyetérteni, és azzal tudjak azonosulni. És ez mindegyikünkre vonatkozik. Hogy a szellemi egység az valahogy az volt bennem, hogy egy ilyen értelemben egy közös eredő. Olyan, mint egy közös eredő, amihez mindenkinek tartoznia kell, és tartania kell. Olyan érdekes volt, még egy élményt hagy meséljek el, hogy volt egy nagyon szép templom Sátoraljaújhelyen, tulajdonképpen egy görög katolikus templom, és szóval sok mindenben az ember ott nagyon lelkes volt a pap, és nagyon sok mindent jól mondott, amivel egyet tudtam érteni. Például ilyet, mert megkérdeztem tőle, hogy hát miért van az, hogy náluk lehetséges a házasodás. Mert a görögkeletiek azok megnősülhetnek, a görögkeleti papok, nem úgy, mint a nyugati egyházban, és akkor mondta, hogy benne van a Bibliában, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És hát olyan érdekes, hogy ebben teljesen egyet tudtunk érteni, de amikor már elkezdtem magyarázni a különböző szenteket, meg Máriát, meg a ikonosztázt, ami ott volt az egyik falon, meg hogy ennek milyen szerepe van, meg hogy a kapun nem mehet be csak a pap, ő sem mehet be csak akkor, ha a reverenda van rajta, meg mindenféle ilyen szertartásokat, akkor az volt az emberben, hogy hát ezzel az emberrel nem lehet ilyen módon egy szellemi egységet vállalni, mert alapvetően más a meggyőződése is a hite. Mert nem a legfontosabb az Úr Jézus Krisztus. Ő róla is beszélt, de amellett valahol sok minden más is szerepel. Tehát a szellemi egység az azt jelenti, azért mondja itt, hogy a békesség kötelékével, hogy abban a gyülekezetben, abban az élettérben, ahol vagyok, arra törekedni, hogy ami az Úr Jézusnak a kijelentett szava, igéje, ahhoz hűségesen ragaszkodjunk, és nyilvánvalóan ezt másképpen nem is lehet, mint úgy, hogy az embernek a szívébe ott van az a békesség, ami az újjászületésből fakadó krisztusi kegyelem. Csak annak a kötelékével lehet ezt megtartani. Nem mi vagyunk azok, akik megtartjuk, hanem ő az, aki bennünket össze tud tartani, össze tud kovácsolni. És hát nyilván ott van a mi felelősségünk is, hogy olyan értelemben ne sajnáljuk a fáradtságot. Itt állítólag az eredetiben az szerepel, hogy legyen olyan a törekvésünk, a szívbeli törekvésünk, hogy semmilyen fáradtságot ne sajnáljunk annak a megtartására, vagy annak a véghez vitelére, ami ezt a fajta egységet létrehozza. Hogy ne sajnáljuk magunkat, ne sajnáljuk a fáradtságot, hanem testileg, lelkileg, szellemileg ebben legyünk készségesek, az egész embernek az erőfeszítéséről van itt szó. Tehát azért fontos ez az Isten által megteremtett egység, mert akkor működik jól egy közösség, egy eklézsia, ahol Istennek a szelleme, Istennek a lelke vezérli az egységet, de megvan a törekvés bennünk is azokban, akik erre törekszünk szívben teljesen, teljes odaszánással, hogy megmaradjon ez a fajta igéhez való szoros ragaszkodás és elkötelezettség. Eszembe jutott egy olyan példa is ezzel kapcsolatban, hogy ismerik a testvérek, ez egy picit másabb jellegű, de mégis valahogy ide kapcsolódik. Van egy olyan történet, hogy a has felláz, illetve a has ellen, a has a gyomor ellen föllázadnak a különböző tagok. Azt mondja a szem, hogy én most már többet nem nézek. Azt mondja a kéz, én most már többet nem dolgozok. A has semmit nem csinál. És mindent ő táplálkozik, övé minden jó falat. Azt mondja a láb, hogy én most már nem megyek sehová. És hát megcsinálják, hogy se a láb, se a kéz, se a szem, a különböző tagok semmit nem csinálnak. Igen ám, csak a has nem kap táplálékot, és ezért folyamatosan ők is erőtlenednek. És rájönnek arra, hogy nem jól tették. És nem véletlen, biztos vagyok benne, hogy ez a mese vagy történet, nem tudom már hol olvastam, ez kapcsolódik a korintusi levélhez, amikor azt olvassuk, igaz, hogy ne mondja a kéz a lábnak, meg a szem a különböző testrészeknek, hogy az egyik nem mondhassa a másiknak, hogy rád nincsen szükség. Mert mindenkire szükség van. És mindenkinek megvan az adott feladata, ugyanúgy, ahogy nem lehet építkezni sem úgy, hogy egymásra rakom a téglákat, és nem teszek bele kötőanyagot. Mert ha nincs az a kötőanyag, akkor nincs, ami összekösse. Nincs, ami összetartsa az egész épületet. És Ezért fontos ez, hogy törekedjünk rá, igyekezzetek megtartani. Nyilván Pál apostol tisztában volt ezzel, hogy ez nem mindig sikerül. Különben nem mondaná ezt, hogy legyen bennünk ez a törekvés. Az igének a második része, igaz vagy a másik része, pedig ami ehhez kapcsolódik, de ennek az isteni oldalát mutatja meg, hogy ennek a feltételeit teremtette meg Isten az Úr Jézus Krisztusban, és tulajdonképpen ezt úgy is szokták magyarázni, vagy úgy is szokták olvasni ezt a részt, mint egy ilyen Szent Háromság himnuszt, vagy az erről szóló bizonyságtételt, igaz, mert talán 7-szer szerepel itt ez a kifejezés, hogy egy a test, egy a lélek, egy az Úr, egy a hit, egy az Isten, egy az Atya. És hát ez abból a szempontból is fontos, hogy tudjuk nagyon jól, hogy a Szent Háromság egyrészt egy titok, aminek a megértése az valahogy az én értelmemet meghaladja, tehát nem tudjuk úgy racionálisan megfogni, megmagyarázni, hogy az mindig mindenféle, hogy is mondjam, emberi elgondolást kielégítsen, de ugyanakkor pedig elfogadjuk, hogy így van, mert itt van a Szentírásban, például ezen a helyen, hogy ez egy valóság, hogy Isten, igaz, arról beszél itt az ige, hogy ez a fajta egység, ez nem csak Istenben valósul meg, hanem megvalósul az Ekklésiában is. Tehát amikor azt mondja, hogy egy test van, akkor itt visszautal az előző fejezetbenre, ahol beszéltünk arról, hogy a Krisztusban hívő zsidóság és a pogányok, azok tulajdonképpen egy testet alkotnak. Tehát nincs olyan, hogy több különböző egyház lenne, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy van ilyen, hogy nagyon sokféle egyház van. De mégis Istennek egyetlen egy népe van, akik az Úr Jézus Krisztust vallják Istenüknek, személyes megváltójuknak, és követik őt. Az Istennek a teste, Isten egyháza ilyen értelemben, és ez összeköt bennünket, igaz, szokták mondani, hogy ez a láthatatlan egyház, ami azért nyilván az egyik oldalon láthatatlan, a másik oldalon azért nagyon valóságos. Tehát nagyon valóságosan élő emberek alkotják ezt a közösséget, és hát nyilván a szellem az, aki egybetartja, tehát Istennek a szent lelke szelleme az, aki egybetartja ezt a közösséget, vagy ezt a egyházat, és gondoskodik úgy, hogy megadja kinek-kinek a feladatát. Nem véletlen egyébként, hogy majd ezzel fog folytatódni az igénk, hogy mindenkinek megvan az adott helye, az adott feladata Isten egyházában, hogy mindenki azt a feladatot a lehető legteljesebben töltse be, akkor működik a legjobban, úgy, mint egy családban. Igaz, hogyha mindenki elvégzi a feladatát, akkor nincs probléma, akkor tiszta a mosogató, a lakás, tele van a spájz, meg lehet mondani, ha mindenki elvégzi. Ha nem, akkor valaki ott valamit nem tesz jól. És hát nyilván ez vonatkozik az Ekklésiára, vagy a közösségre is, hogy egy test vagyunk, ahogyan egy a lélek, tehát egyetlen egy isteni lélek van, igaz, aki a Szent Lélek, a Szent Szellem. Tehát ő egy és oszthatatlan ebben az értelemben, aki összetartja a közösséget, vagy az egyházat. És ez is igaz, amivel folytatja, igaz, hogy egy reménységre kaptunk elhívást, ez a reménység, igaz, pedig egy élő reménység a hívő ember számára. Egy élő reménység, ami vagy aki az Úr Jézus Krisztusnak a visszajövetelét várja, várjuk. Tehát várjuk, hogy visszajön, és azt is várjuk, hogyha nem jön vissza, akkor pedig hozzámegyünk. Élő reménységünk van. Nem attól félünk, hogy mi fog velünk történni, hanem inkább úgy éljük az életünket, vagy úgy kellene élni a mindennapjainkat, hogy ami Isten szemében kedves, vagy jó illatú, azt végezzük el, azt tegyük a mindennapokba, ami építő, amivel építeni tudjuk egymást, és az Ekklésiát is. Erre kell törekednünk, és erre kell mennünk. És nyilvánvalóan ez a mindennapoknak a törekvését meg kell, hogy határozza az életembe, vagy az életünkbe, hogy erre a reménységre kaptunk elhívást, hogy tudjuk, hogy az Úr Jézus visszajön, és ő ennek a világnak az igazi ura, és új világot várunk, őt várjuk, azt várjuk, hogy egy olyan életben lesz részünk, igaz, ami az Úr Jézus Krisztusnak a hatalmával és az ő dicsőségével, dicséretével valósul meg. És ennek azért van gyakorlati oldala, igenis a mindennapokban, hogy a mai életben is, vagy a gyakorlati életemben is úgy kell, hogy éljem a mindennapjaimat, hogy tudjak dicsőíteni, tudjak dicsőség, nem úgy, hogy állandóan hallelujázok, hanem hogy olyan örömteli, vagy olyan odaszánt életet élek, hogy a gyakorlati életemben lássék azt, hogy Istennek a szolgája vagyok, Istennek a elhívott embere vagyok, hogy ez láthatóvá váljék a tevékenységben, az életfolyamban azt, amit mindannyian érünk. És ez nem élettelen, hanem igenis élettel teli. Az, hogy egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, ez is nagyon fontos, mert egyetlen egy Úr van, az Úr Jézus Krisztus. Igaz? Aki Jézust nem mondja Krisztusnak, veszük a folyamatosan vasárnaponként a János levelét, az az Antikrisztus. Tehát ő egy valóságos Úr, és ebben az értelemben nem igaz az, amit a szinkretizmus val, hogy Isten tulajdonképpen ugyanaz az Isten, a Mohamedek is, Mohamedánok Istene, meg stb. Nem lehet összemosni. Tehát nem lehet összemosni itt a fogalmakat. Ebben az értelemben tényleg így van, hogy egyetlen egy Úr van, az Úr Jézus Krisztus, és őt hittel elfogadjuk a mi Urunknak. Azért mondja, hogy egy a hit, egy az üdvözítő hit, az Úr Jézusba vetett hit. Igaz, ezek alapfogalmak, de nagyon fontosak, hogy sokféle hite van az embernek, meg sokfélében hisznek, de mi az Úr Jézus Krisztusban hiszünk, hogy ő a megváltó, a megmentő, az üdvözítő, aki megváltott bennünket a hiába való életünkből, a bűntől, és nincs más megváltó. Egyetlen egy Úr van. És egy a keresség, egy a bemerítés. Igaz, erre vonatkozik, tehát az Úr Jézus Krisztusban merítetünk bele, az ő lelke által, az ő szellem által kapok új életet, vagy kaphat új életet az, aki elfogadja a bűnbocsánatot, és elismeri azt, hogy egyetlen egy lehetőség van az üdvösségre. Tehát ez is nagyon fontos, hogy nem lehet ilyen értelemben, és hát nyilván nem jó az, hogyha valaki úgy merítkezik be, hogy mint ahogy konfirmálnak, engem is, én is konfirmálódtam többször, mert reformátusoknál van ilyen, de igazából azért a szívemben nem volt ott akkor az, hogy én mit is teszek. Megtanultam, mert az ember megtanulta a kártét. De mondjuk egészen más az, az a jó és az a bibliai gyakorlat, ha valaki megismeri az Úr Jézust, és annak a következménye az, hogy bemerítkezik, hogy megkeresztelkedik ilyen értelemben, igaz? Mert az a Krisztusi, az az Isten szerint való, nem pedig az, hogy eléri azt a 13 vagy 14 éves kort, és akkor bemerítik vagy megkeresztelik, anélkül, hogy tudott volna valamit, és ennek a következménye az sokszor, hogy a templomokba a fiatalok nem mennek. Azért nem mennek, mert szívben nem történt változás. És nyilván az a jó, hogyha ez belülről fakad valakiben. És amit itt a végén mond, egy az Istene és Atya mindeneknek, amiről részben az előbb is volt szó, hogy egyetlen egy Isten van, a mindenható Atya Isten, és aki kijelentette, aki megjelent ebben a világban, az Úr Jézus Krisztusban, és ez mindenekre vonatkozik. Tehát a világ minden egyes népére vonatkozik. Nem lehet ilyen értelemben szembeállítani, meg kiátszani sem a népeket egymással. És ő mindenek felett való. Ez a mindenek által én ezt úgy értettem, hogy tulajdonképpen abban az értelemben, hogy mindenek általa vannak. Tehát igazából a mindenható Isten által van minden. Igaz, ha nem működne a világban az Atya Istennek a szelleme, a lelke, akkor ha visszavonná ezt, akkor nem lenne élet. Akkor elpusztulna minden. Ő működtet mindeneket. És mindenekben, ez a mindenekben, ez azt jelenti, igaz, ennek van egy kicsit ilyen profétikus kijelentése is, hogy Isten lesz minden mindenben a jövőre vonatkozóan. Nyilván benne van az emberiségbe, de nem abban az értelemben, hogy valaki már újjá született volna ezáltal, mondván azt, amit nagyon sok ember vall, hogy hát én hiszek Istenbe, de igazából még az életét nem adta át, hanem itt ennek a lehetősége valósul meg. Az, hogy ennek ellenére, igaz, amit itt a végén olvasunk, mégis azt látjuk, hogy nagyon sokféle közösség, vagy nagyon sokféle egyházban, én azt gondolom, hogy az nem Istennek a szándéka, hanem az embereknek a természetéből fakad. Tehát az emberi természet, bűnrehajló természet gondolkodásából fakad, hogy igazából ez így van, hogy Isten nem egyházakat hagyott, vagy az Úr Jézus nem egyházakat teremtett, hanem ő az igéjét adta mindenkinek, hogy ahhoz ragaszkodjunk. Azt éljük a mindennapokban, és azzal a fajta felelősséggel, hogy tudjuk betölteni azt az elhivatást, amire Isten elhívott bennünket. Én hiszem azt, hogy minden egyes embert, tehát ilyen értelemben nincs különbség, hogy az egyik embernek ne lenne, szokták mondani, hogy mit tudom én, a tanár vagy az orvosi pálya az hivatás. Ilyen értelemben a hívő élet hivatás, mert elhívattaknak a közösséget. És az, hogy milyen munkát végez valaki emellett, az másodlagos, az elsődleges az, hogy az élete valakinek hitben van-e, vagy ott van-e bennem Istennek az igéje, és az a fajta törekvés igaz, hogy az ő országát építsem, vagy szolgáljam, az megvan-e a mindennapokban a szívemben.